Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
Egyetértésükkel lépett vissza a miniszterelnök jelöltségtől a miniszterelnök jelöltjük, Karácsony Gergely?
Ez az ő személyes döntése volt, amit közölt velünk, majd bejelentette a nyilvánosság előtt.
Mi volt ennek a kronológiája? Előbb közölte, aztán jelentette be a nyilvánosság előtt, kellett hozzá valami döntés?
Természetes, hiszen ő az MSZP párbeszéd és az LMP közös miniszterelnök jelöltje volt. Az első fordulóban ugye a második helyezést ért el. Ezt követően a tárgyalás sorozat Márki-Zay Péterrel azt az eredményt hozta, hogy ő visszalépett, és nem csak visszalépett, hanem kiállt Márki-Zay Péter jelöltsége mellett, és garanciát kért az általunk is képviselt program megvalósítására, hogy ez egy szociáldemokrata új baloldali zöld program. Erre garanciát vállalt, legalábbis ennek említette Márki-Zay Péter 80%-ának megvalósítására. Ekkor meghozta ezt a döntést, és végig támogatta a második fordulóban.
Ahhoz kellett valamilyen egyetértést kérnie, hogy egy televíziós vitában az önök zuglói jelöltje Tóth Csaba mögül kiálljon?
Nem, ez is az ő döntése volt, az ő bejelentése volt. Ennek is meglett a végeredménye. Egyrészt a jelölt Tóth Csaba visszalépett, de a szavazási arány is azt mutatta, hogy Hatházi Ákosra szavaztak a zuglóiak. Az elővászásnak pont ez a lényege, mindig is ezt képviseltük, és tulajdonképpen ez következett be. Az ott élő választópolgárok nagyon sokan jelentek meg amúgy ott az előválasztáson, mint sok más helyen is, így döntöttek, ezt a döntést pedig előzetesen is már bejelentettük, hogy tudomásul fogjuk venni.
De ezt egy kielégítő eredménynek tartja, mert kívülről nézve úgy tűnik, hogy most se egy biztosnak tűnő zuglói képviselőjük, Tóth Csaba nincsen, mert ő ki is szállt a versenyből, se miniszterelnök jelöltjük, Karácsony Gergely sincsen,
de
mert
ő 25, is kiszállt a versenyből. 25 képviselőjelöltünk a 106-ban az MSZP Párbeszéd Szövetségnek, és ez egy óriási nagy eredmény. Ez sokkal jobb eredmény, mint amit általában az MSZP és a Párbeszéd támogatottságára a közvénykutatási adatok szoktak mutatni. Én mindig elmondtam, hogy maga az előválasztás a legreprezentatívabb közvénykutatás, hiszen hát így összességében a két fordulóban több mint 850 ezer ember vett részt. Ugye akik általában elmennek választani, azoknak a 15%-a megjelent az általunk szervezett és rendezett előválasztáson, de ha az ellenzéki szavazókat nézzük, akkor mondjuk ha megbecsüljük, hogy hány ellenzéki szavazó lett, akkor közel 30%-a részt vett ezen a politikai akción, ami egy óriási nagy eredmény, és ezen belül a Magyar Szocialista Párt is Párbeszéddel Szövetségben nagyon nagy sikereket ért el, hiszen ha csak megnézzük Budapestet, a fővárost, akkor a 18 választókerületből 7 MSZP párbeszédes képviselőjelölt nyert előválasztást, 4 MSZP-s és 3 párbeszédes.
De az előválasztási nyereséget sikerként el lehet könyvelni, amikor ez nem a rendes általános választás, azt még előbb meg kell nyerni, hogy ezekből a képviselőjelöltekből képviselő legyen.
És én a sikert nem is akarom kisajátítani a Magyar Szocialista Párt számára, már csak szerettem volna elmondani, hogy nyilván a mi célkitűzéseink, ahogy nekifutottunk ennek az előválasztásnak, azokat messze túl teljesítettünk, tehát számunkra, mint MSZP számára ez siker, de az ellenzék számára egy óriási nagy siker, hogy ennyi embert meg tudtunk mozgatni, hatalmas nagy legitimációt ad a 106 jelöltnek, hogy nem egymás közötti egyezkedés során választottuk ki a jelölteket, hanem a választópolgárok ebbe bele tudtak szólni. Ugye ez önmagában már a demokrácia újjáépítésének egy nagyon fontos lépcsőfoka volt, és a közös miniszterelnök jelöltünk, Márki-Zay Péter is ugye több mint 370 ezer szavazattal nyert, ez is egy óriási nagy legitimáció számára.
A Magyar Szocialista Párt szempontjából hogy kell nézni ezt az eredményt? Azt mondta az előbb, hogy több jelöltjük van így, mint hogyha külön-külön indultak volna. A Párbeszédnek lett volna például jelöltje, ha külön-külön indultak volna?
De nem indultunk, nem. Külön-külön, együtt indultunk.
Tehát ön mondta azt, hogy ez azért nagy eredmény, mert hogy így sokkal több jelöltjük van az előválasztás után, mint hogyha külön-külön mentek volna. Hát, végig matekozták azt, hogy kinek mennyi lenne?
Nem, hát ez egy nagyon régi folyamat, ugye 3 éve találtunk egymásra a Párbeszéddel, ugye 2017 év végén kötöttünk egy megállapodást, ugye akkor is mi közös listát szerettünk volna már a teljes ellenzéki együttműködésben, de hát csak ketten két párt volt, az MSZP és a Párbeszéd, aki közös listát állított, a Karácsony Gergely volt akkor is a miniszterelnök jelöltünk. Utána a 2018-as sajnálatos két, Fideszes kétharmad után mi, hát az bizonyította, hogy mégiscsak össze kellett volna fogni, ebből tanultunk, és most már nagyon-nagyon előre haladott az együttműködés a többi párta a civil szervezetekkel, de az önkormányzati választásokon újra együtt indultunk, sőt, ugye az első fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd rendezte, ugye Horváth Csaba mérkőzött meg Karácsony Gergely a fővárosi előválasztás első fordulójában, majd utána a másik fordulóban Momentumnak is volt jelöltje, a DK-nak is volt jelöltje, és ott is az MSZP Párbeszéd Szövetség közös jelöltje Karácsony Gergely volt, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy mi az előválasztások során is ezt a szövetséget fenntartva együtt fogunk indulni, közösen fogunk indulni, ugye ez azt jelenti, hogy azokban a választókerületekben, ahol mi jelöltet állítottunk, ott az MSZP és a Párbeszéd közösen támogatta a jelöltet. Tehát nem volt egy olyan választókerület sem, ahol mi egymással szemben indultunk volna.
Milyen feladatot szánnak a jövőben Karácsony Gergelynek, aki kétszer volt miniszterelnök jelöltjük? Mind a kétszer az ismert eredménnyel.
Hát Karácsony Gergely most azért jelenleg az ellenzék soraiba a legmagasabb közjogi méltóságot visel, hiszen ő Budapest főpolgármestere. Másrészt pedig ugye az előválasztási együttműködése Márki-Zay Péterre az nem fog most lezárulni, nem fog most megszűnni, hiszen ugye amikor ez a hat párt megállapodott több mint egy évvel ezelőtt, akkor elfogadtuk azt, hogy ebben a szövetségben, a demokrata ellenzéki szövetségben vannak baloldali pártok, jobboldali pártok, liberális pártok, zöld pártok, tehát elfogadtuk azt, hogy mi egy olyan együttműködést alakítunk ki, amelyben megjelennek mind a baloldali, mind a jobboldali, mind a liberális értékek, közös programot fogunk csinálni, közös listát tettünk, közös jelölteket, és ennek a végeredménye most az, hogy Márki-Zay Péter a közös miniszterelnök jelöltünk, és Karácsony Gergely baloldali zöld politikusként segíti ezt a kampányt, főpolgármesterként is, és a Párbeszéd társelnökeként is, és ugyanúgy a többi párt is most már egységfrontba fogunk állni. Közös kampányt tervezünk, ugye pont a mai napon Székesfehérváron hívtuk össze a győztes jelöltjénket, MSZP párbeszédes jelölteket, illetve polgármestereinket, hiszen a baloldali önkormányzati közösségnek volt egy konferenciája, ahova meghívtuk Márki-Zay Pétert, és aki fölvázolta az elkövetkezendő időszak feladatai, egyeztette velünk, minden párttal megteszi, és hát ez nagyjából egy hónapon belül meg is fog jelenni egy közös kampányban.
Mi történt abban az egy hétben, ami Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltségi visszalépésétől kezdődött, és az MSZP-s politikusok egy része Dobrev Klárát kezdte el támogatni, Hiller István például, más pedig azt mondta, hogy nincs még erről testületi döntés.
Hát nem volt egy hét, kevesebb volt, mint egy hét. Ugye amikor Karácsony Gergely visszalépett, akkor természetesen egy pártelnöknek illik és feladata is. Nagyon sok megyei vezetővel, helyi szervezeti vezetővel és győztes képviselőjelölttel konzultáltunk, hogy mi a tendő. Ugye Karácsony Gergely azt kérte az őt támogató pártoktól, hogy támogassuk Márki-Zay Pétert. Ebben nem volt egységes álláspont. Nagyon hirtelen jött ugye ez a lépés. Ugye az elején beszéltünk is róla, hogy hát tulajdonképpen Karácsony Gergely bejelentette ezt a döntését számunkra.
De előtte, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy azért konzultált az MSZP vezetésével.
Hát mielőtt a nyilvánosság előtt bejelentette.
De az volt nagyon rövid az előtt.
Hát nyilván ugye, amikor ő megtette nyilvánosan a bejelentést, utána rá egy napra már kezdődött a második forduló. Úgyhogy akkor mi azt a döntést hoztuk, hogy semlegesek leszünk, tehát maga az MSZP pártként nem áll ki egyik miniszterelnök előtt mellett sem. Azt deklaráltuk, hogy bármelyik nyeri, mi a megegyezésünk értelmében, a hatpárti megegyezés értelmében támogatni fogjuk. Aztán ugye telt múlt az idő, ugye ez a semlegesség, ez azt is jelentette, hogy a pártvezetők, pártagokra bíztuk, hogy ők kire fognak szavazni, kit fognak támogatni. Ugye mi, nekünk egyértelmű volt, hogy mi voltunk az előválasztás főkezdeményező, hogy részt fogunk ezen venni, mindenki meghozta a döntést, valaki ezt nyilvánosságra hozta, valaki nem. Azonban azon a pár nap múlva csütörtöki pártelnökségi döntés, nem, amikor úgy döntöttünk, hogy Márki-Zay Pétert fogjuk támogatni, ott már érzékeltük a sátraknál és az online szavazásnál, hogy megjelent sok tízezer új szavazó. És hát megjelentek fiatalok, akik kifejezték a sátrak előtt is, hiszen nyilván elvégezett titkos szavazás, de hát azért ez mégiscsak egy olyan ellenzéki akció volt, ahol nem kellett titkolni a véleményt, annak semmilyen következménye nem tud lenni, mint hogy a Fidesz szérában sajnos van ennek következménye. És az jött az aktivistáinktól, hogy bizony-bizony itt valami egészen klassz dolog történik, jönnek fiatal családok, munkai közösségek, és bizony Márki-Zay Péter az, akiben látják azt a jelöltet, aki eséllyel össze tudja fogni ezt a tábort, és le tudja győzni Orbán Viktort. És ez a meggyőződés volt, ami odáig ment, hogy az elnökségünk kiállt Márki-Zay Péter, mert úgymond az MSZP Márki-Zay Péter mellé állt, mert ugye mi, ahogy mondtam, mi nem csak jelöltek, hanem egy nagyon komoly programmal készültünk az előválasztásokra. Ennek a programnak a megvalósítására, a jelentős részének megvalósítására ígéretet tett Márki-Zay Péter. Úgy éreztük, hogy neki van nagyobb esélye legyőzni Orbán Viktort a mi szövetségünk és támogatásunkkal együtt, és mi nem akartuk, hogy ez a programot porosodjon a fiúkba.
Hogy a sátraknál Márki-Zay Péterre jönnek valószínűleg.
Jön egy olyan lendület.
És úgy gondolták, hogy érdemes a győztes vonatára felszállni?
Mi a győztes malmát hajtottuk, és a győztes mellé álltunk, mert az a meggyőződésünk, hogy bele lehet nyerni.
De előbb látniuk kellett, ha jól értem, hogy ki áll nyerésre az éppen megkezdődött második azért, fordulóban az aktivisták tájékoztatása
ezt alapján. Ezt mi nem tudtuk megmondani, hiszen ugye ez elég zárt informatikai, nem elég, hanem teljesen zárt informatikai rendszer, mert egyszerűen hangulat jelentkezett az utcán, hogy bizony olyan új szavazói rétegek jelentek meg, akik az első fordulóban nem voltak ott.
És az világosá vált, hogy ők valószínűleg Márki-Zay Pétert támogatják? Tehát ez volt a levegőben?
Így van, ez volt benne a levegőben, erről beszéltek, ezt ott közölték is, hogy mi ezért jöttünk, és mi szeretnénk, hogyha kormányváltás lenne. Szeretnénk, hogyha a kormányváltás mellett lenne egy korszakváltás, és az a program, amit képviselünk, abból minél több elemet meg tudjunk valósítani. A bérlakásépítést, az alacsony bérek felzárkóztatása, az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, az alacsony fizetéseknek az emelése, ugye az adómentes minimálbér, tehát sok-sok olyan dolog van, amit mi szeretnénk viszont látni 2022 után, és az a meggyőződésünk, ezt Márki-Zay Péterrel tudjuk elérni, az ő győzelmével lesz lehetőség arra, hogy ezt a programot megvalósítsuk. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy közös program lesz. Ugye már a közös alapokat elfogadtuk, és abban rengeteg olyan programpont van, amiben visszaköszön a mi javaslatcsomagunk. Itt még év végéig le fog zárulni a programalkotási folyamat, és minél többet szeretnénk, minél több olyan szociáldemokrata programpontot, zöld programpontot viszont látni, amire meggyőződésünk szerint szüksége van Magyarországnak.
Mi volt az álláspontjuk, amikor hallották a tandemben indulás ötletét Karácsony Gergelytől és Márki-Zay Pétertől?
Ez nyilván az előre meghatározott szabályoknak a felülírása lett volna, ez sem lett volna kizárt, ezt a hat párt elnökeinek konszenzusával meg lehetett volna valósítani, ebben nem volt konszenzus, ezt elfogadtuk, és hát mentünk tovább.
De az MSZP-nek rendben lett volna, ha ezt megcsinálják?
Nyilván, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter megtette ezt a javaslatot, mi ezt támogattuk, más pártok. Nem volt
civil
konszenzus.
Választási bizottság meg azt mondta, hogy ők akkor ebből kiszállnak, mert ilyen nincs. Lehetett volna csinálni?
Ez nyilván mindent. Hát miután a szabályokat mi alkottuk meg, a hat párt. Ezen hat párt módosíthatott is volna, de nyilván azért elég komoly technikai problémát okozott volna, meg tudtuk volna azt is oldani, de hát nem született meg ez a konszenzusos döntés, úgyhogy így zárult az előválasztás.
Mi volt az álláspontjuk a félidős miniszterelnök csere gondolatáról? Ilyen is volt, hogy Márki-Zay Péter meg Karácsony Gergely fél időben miniszterelnök cserélt.
Fölvetődött ezt én is hallottam, mégis ebben nem született megállapodás. Én nekem meggyőződésem, hogy egy miniszterelnök jelölt vállalja 4 évig azt a feladatot, amire felhatalmazást kap. Ebben is maradtunk.
Van-e már most információja arról, hogy a Dobrev Márki-Zay kérdés, ez mennyire osztotta meg a magyar szocialista pártot? És a pártot támogató, úgy szokták mondani, hogy holdudvart. Villámgyorsan mentek az események.
Világos, én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ez tulajdonképpen egy házi verseny, amit mi szerveztünk az előválasztással, és ebben teljesen egységes volt a Magyar Szocialista, mert kongresszusi döntéseink megerősítették, válaszmeri döntéseink, végig az ellenzéki együttműködés motorjaiként hajtottuk előre ezt az egész folyamatot. Az első fordulóban 1600, a másik fordulóban 1100 aktivistánk vett részt, ugye kevesebb sátor volt, tehát nyilván kevesebb aktivistára is volt szükség. Az online szavazásnak, ugye az operátorok ott ültek a székházunkban, ott is az operátoroknak a szervezésében nagyon nagy részt vállaltunk, költségekben is, személyi állományban is, aktivistákban is, tehát mi hittünk és hiszünk ebben az intézményben, és ebbe is igazolta az élet. Tehát miután elfogadtuk ennek a játékszabályait, most ugye azzal elfogadtuk a végeredményt is, tehát mi megteremtettük azt a lehetőséget, hogy elinduljanak a miniszterelnök jelöltek, akik közül egyet megválasztottak, és azt elfogadtunk. Tehát itt nem történt ebben semmilyen törés a Magyar Szocialista Párton belül, nincsen ebből feszültség, mert már amikor belevágtunk ebbe az egész történetbe, már akkor elfogadtuk azt, hogy a győztest fogjuk támogatni. Hogyha ez Karácsony Gergely lett volna, őt támogatjuk, ha Dobrev Klára, akkor őt, Márki-Zay Péter, akkor őt, a Fekete Győr András, vagy Jakab Péter, akkor őt támogattuk volna. Tehát ebbe semmilyen feszültség nincsen az MSZP-n belül.
Ha tudják, hogy ez a végeredmény, módosítottak valamit a megelőző szabályokon, ugye 6 párt írta meg az együttműködés szabályait, az összes dokumentumot, ezt minden induló képviselőjelöltnek alá kellett írnia, de végül nem az együttműködő 6 párt embere lesz a közös miniszterelnök.
Hát, de úgy alkottuk meg a szabályokat, hogy ennek az esélye is benne van. Tehát,
mert szándékosan?
Ugye, persze, hát ugye miután ez egy nagyon komoly logisztikai feladat volt, és ugye ezt ebbe a stúdióba is, mert többször elmondtam, beszéltünk róla, hogy ugye egyetlen egy olyan felülete lehetett ennek az egész folyamatnak, amit a hatalom, a Fidesz meg tudott volna támadni, ez ugye az adatvédelem. Tehát itt személyes adatokat kezelünk, ennek nagyon-nagyon szigorú szabályai vannak, nem is magyar, hanem Európai Unió szabályai, tehát ezért a 6 párt vállal felelősséget, de soha nem merülhetett ki abban, hogy mi bezárkózunk, és nem nyitjuk ki a terepet, a lehetőséget civilek számára, vagy mozgalomvezetők számára, hogy az Új Világ Néppárt is aztán kapott lehetőséget, hogy jelöltet állítson, és miniszterelnök jelöltet állítson. Tehát ez egy fontos szempont volt, hogy ez nem csak a 6 párt ügye, a kormányváltás, hanem a civilek ügye is, Magyarország ügye is, és próbáltuk minél nyitottabban, mind a mellett, hogy nagyon-nagyon oda kellett figyelni, hogy minden jogszabályt betartsunk, minden jogszabályt be is tartottunk, tehát nagyon szigorú eljárásrendbe ment az előválasztás, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez ilyen jól sikerült.
De akkor Márki-Zay Péter eredetileg az Új Világ Néppárt miniszterelnök jelöltje?
Nem, hát ugye Pálinkás József volt az Új Világ. Csak neki nem sikerült összegyűjteni a...
Márki-Zay Péter ugye a Párbeszéd frakciójába beülést írta alá.
Így van. Hát ugye azok a szabályok, amiket megalkottunk, az alapján ment le az előválasztás, de az tény és való, hogy több mint 10, tehát sok-sok olyan civil jelölt nyert MMM indításban, ugye ami az MMM, az egy mozgalom, tehát pártként nem tud frakciót létrehozni. A mostani házszabályi rendelkezések alapján nem tud frakciót létrehozni, nem is tud elindulni országgyűlési választáson, csak párt tud elindulni, de ezért ők frakciót választottak. Volt, aki a Párbeszédét, volt, aki a TK-ét, volt, aki a Jobbik frakcióját, de MMM jelöltként győztek. Tehát ebből a nézőpontból az az igény, ami Márki-Zay Péter megfogalmazott, hogy azért nagyon sok MMM-es jelölt nyert, de kénytelen volt valamelyik frakciót választani, és az ő javaslata az, hogy ő szeretne létrehozni egy frakción, és hát ebben tárgyalásokat folytat az Új Világ Néppárt, ami az MMM nem tud létrehozni, ugyan az Új Világ Néppárt létre tud hozni, ezért bejelentette ezt az igényét. Ez egy akceptálható, tolerálható igény, ha a miniszterelnök lesz, akkor szeretne egy saját frakciót is, hiszen egy koalíciós kormányzás kezdődik, ahol nagyon nagy felelősség hárul majd a frakciókra, hiszen itt most nem a kormány fogja rángatni a parlamentet, ahogy most van, hanem ahogy a parlamentáris demokráciákban szokás, egy jogállamban szokás, itt a parlamentnek sokkal hangsúlyosabb szerepe lesz, és a frakcióknak is. Tehát ebből a szempontból egy tolerálható igény, hogy legyen
egy. Tehát az MSZP azt mondja, hogy rendben van, legyen egy hetedik frakció, ami, a hat ami, együttműködő
ami, párt. Nyilván hat, tehát ebbe konszenzusos döntés kell.
Az azt jelenti, hogy mindenkinek bele kell mennie.
Mindenkinek bele kell egyezni. Az MSZP nyitott erre a felvetésre, ennek is elindul a folyamata. Most ugye, amit mi kitűztünk, hogy az első találkozása a hat pártnak, és Márki-Zay Péternek már ebben a minőségében, hogy ő lett a közös miniszterelnök előtt, ott abban állapodtunk meg, hogy a programot elsősorban legfontosabb feladatként a programot szeretnénk lezárni, mert ugye most lezajlott a jelölt kiválasztás, meg van jelölt, de most meg kell fogalmaznunk az ajánlatot a választópolgárok számára, hogy milyen Magyarországot szeretnénk 2022 után.
Az a hetedik frakció, ami egy párt nélküli miniszterelnök esetén már egy értelmezhető bázist ad. Mert az szokás mondani, hogy az az erős miniszterelnök, akinek egy nagy frakciója van, amire úgy rá tud támaszkodni. Ha nincsen neki nagy frakciója, akkor kezdődnek a bajok.
Ez egy teljesen unikális helyzet Magyarországon, és ez lesz majd a 22-es választások után.
Ha megnyerik.
Így van, mert hogy az előválasztásnak az lett a végeredménye, hogy egyik párt sem lesz domináns.
Ebben
a, hát nem, mert ugye a számok azt mutatják, hogy ugye a várható frakció létszám egyik párt esetében sem lesz olyan nagy, vagy olyan magas, hogy domináns lenne ebben az ellenzéki együttműködésben, tehát egyszerűen nincs más út, mint az együttműködés. És talán ez lesz az áloga annak, hogy egy másik Magyarországot tudunk építeni, hogy itt nem egy párt fogja megmondani, hogy akkor mi történik, hanem 6 plusz 1, akár 7 párt egyeztetésébe és kompromisszumába születnek meg a döntések jobb oldaltól bal oldalig. Tehát ezerféle érték, együttműködés, párbeszéd, akár vita, ami az elmúlt 12 évben megszűnt Magyarországon, az most újra itt lesz a parlamentben, itt lesz a közös kormányzásban, és hogy most ugye minimum 5 fő el lehet frakciót alapítani, hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, de abban a szempontból, hogy kinek mekkora lesz a frakciója, hogy hogyan zajlik majd a közös kormányzás, nem lesz jelentősége, mert egyik
akkor
nincs sem
jelentősége, akkor meg minek? Akkor minek egy hetedik frakciót csinálni, ha nincsen jelentősége?
Nyilván, tehát ugye, most abban az azt jelenti, hogy csak együtt tudjuk csinálni, egymás nélkül nem tudjuk csinálni. Tehát bármelyik párt frakciója azt mondja valamire, hogy ő ezt nem tudja bevállalni, akkor ugye menni kell tovább az együttműködésben. Most egy miniszterelnök nyilván szeretne egy olyan saját közösséget, egy olyan saját frakciót, amely az ő álláspontját képvisel egy parlamenti egyeztetésben. Ez nyilván a nagy ügy szempontjában egy részletkérdés, hogy most akkor ez hogy történik, mert azért mégiscsak egy csapatba fogjuk ezt tenni. És itt nem, tehát hogy mondjam, ez egy olyan együttműködés, ez nem arról szól, hogy most ki jobboldali, ki baloldali, ki kit kedvel, vagy nem kedvel, hanem hogy mi felelősséget válunk egy országért, és ez a felelősség vezérelt minket végig az ellenzéki együttműködésben, és ez kell, hogy vezérelje minket a kormányzásban is.
Érzik-e azt az ellenzékváltást, amiről Márki-Zay Péter az előválasztási győzelmekor beszélt?
Ennek az előválasztásnak megvan végeredménye, hogy mondtam, egyik párt sem vált dominánsá. Abból a szempontból, hogy azért sok párt esetében azok a jelöltek, akikkel kapcsolatban a többi párt részéről fölmerültek kétségek, gondolok itt a Jobbiknak az Ózdi jelöltjére, vagy akár ugye beszéltünk az MSZP jelöltjéről, vagy akár a DK-nak a jelöltje, aki kiderült, hogy offshore cég hálózatban érintett. Ők nem nyerték meg az előválasztást. Tehát ha így nézzük, akkor az előválasztás során a választópolgárok azok figyelembe vették ezeket a szempontokat is, és olyan jelölteket támogattak, akik ebből a szempontból támadhatatlanak. Ha így értelmezzük, akkor valamilyen szinten történt. De mert a pártok állítottak jelöltet, a választópolgárok meg nem rászavaztak, tehát a többség nem mellettük tette le a voksát, tehát azért sok-sok jelölt, akivel kapcsolatban akár ilyen kérdőjelek megfogalmaztak, ők kiestek ebből a versenyből, és nagyon nagy köszönet és nagyon nagy tisztelet minden pártnak, hogy így is elfogadják, ahogy előzetesen megegyeztünk, hogy az előválasztásban az emberek döntöttek, és a közös jelöltet fogja mindenki támogatni.
Vagyis egy ellenzéki párt elnöke semmiképpen nem úgy érti az ellenzékváltás fogalmát, mint hogy neki is vége van, meg a pártjának is.
Hát nem tud így lenni, mert hogy 106 jelöltből 32 DK-s, 29 jobbikos, ugye 25 MSZP párbeszédes, 15 momentumos, és 5 LMP-s van. Hát Ez van, ebből fogunk kormányváltást csinálni.
Összességében elégedett, ha tudja, hogy így alakul az előválasztás végeredménye, akkor is belevágtak volna ebbe?
Mindenképpen belevágtunk volna. Óriási siker. Tehát azt tudom mondani, én álmomban nem gondoltam volna, hogy több mint 850 ezer választópolgár részt vesz ezen. Azt is be kell vallanom, hogy ugye amikor 2019 tavaszán fővárosi előválasztást tartottunk, ott se számítottam arra, hogy több mint 70 ezer budapesti választópolgár részt fog ezen venni, és tulajdonképpen azért nem lett több, mert nem volt több sátor, nem volt több szavazási lehetőség, ugye ennyit terveztünk, ennyit bírtunk, és ehhez képest is nagyon sokan jöttek el. Mostani előválasztásra viszont nagyon komolyan felkészültünk. Mi is itt a stúdióban sokszor beszélgettünk, hogy mi lesz, mi a részlet, hogyan, stb. Van egy olyan fogalom ebben az előválasztásban, sátornap, az azt jelenti, ugye, hogy hány napig lehetett sátrakba szavazni. 5000 sátornap volt az első fordulóban, ugye a több másik fordulóban ugye egy választókerület volt az egész ország, tehát ott bárhol lehetett, bármelyik sátorban lehetett a miniszterelnökjelöltre szavazni. Közel 1000 településre tudtunk eljutni, vagy huzamosabb ideig, vagy akár csak 1-2 órára. Több mint 700 sátorban lehetett szavazni, és hát ami még meglepett minket, az online szavazáson való részvétel. Ugye ott is a résztvevőknek több mint 20%-a online adta le a szavazatát. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van erre igény, tehát majd ahogy azért a 21. században haladunk előre, érdemes azt is végig gondolni, hogy akár a rendes választáson, hogy lehet az online platformokat ilyen biztonsági keretek között bevonni. Tehát nagyon, nagyon nagy siker, nagyon meglepődtünk, iszonyatosan sokat dolgoztak az aktivisták, le a kalappal a civil segítők előtt, a civil választási bizottság, sok-sok civil szervezet, akik részt vettek, és hát nyilván én mindig megragadom az alkalmat az MSZP aktivistáinak is, megköszönöm ezt a hatalmas munkát.
Ugyanabban a pillanatban jutottunk ki ugyanoda, az online szavazásokhoz. A második fordulóban a 143 ezer online, 511 offline szavazathoz viszonyult. Egyszer nyert Márki-Zay Péter, vagyis az online-t azt 78-22-re nyerte.
Igen.
Csak hogy a rendes választáson nincs online szavazat. Ez a 143 az 511-hez képest, ez sok vagy kevés? Ezt hogy értelmezik? Nyilván ennek is bogarászeg, elemzik a számokat.
Nyilván ez egy nagyon előremutató arány, és ez egy jó arány.
De nincs a rendes választáson online.
Ezt sose fogjuk megtudni, hogyha nem lett volna online szavazás, akkor azok, akik az online szavazást választották volna, elmentek volna a sátrakba. Ugye ezt nem fogjuk megtudni. Nagy valószínűség azért többsége elment volna, és keresett volna egy sátrat, vagy a munkahelye, vagy a lakóhelye környezetében.
Senki nem tudja.
Mert maga az online szavazás sem volt, tehát azt sem úgy kell elképzelni, nyilván aki részt vett rajta, az tudja, hogy zajlott, hogy akkor rámentem egy felületre, és akkor ott volt két karika, és akkor beixeltem, hanem egyrészt azonosítás történt, tehát be kellett írni az adatokat, hozzá kellett járulni az adatkezeléshez, majd átirányításra kerültek egy olyan Zoom felületre, mi is Zoom sátornak hívtuk, ahol effektíve azonos. Tehát ahogy a bankok szokták most ugye az ilyen online ügyintézést vinni, hogy be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, és ezután az azonosítás után lehetett leadni a szavazatot, tehát azért ez is igénybe vett egy jó negyed órát, plusz még a várakozni is kellett, mire föl tudták hívni ebbe a Zoom online sátorból a választópolgárokat. Hát meggyőződésem, hogy ez is egy komoly aktivitás, nem lett volna online, ha eljöttek volna a sátrakba, de ezt pont ugye azt akartuk bemutatni, hogy hát azért ebbe a szempontból is haladni kell a korral, és
de
ezt is meg
sejtésük? Van sejtésük arra, hogy egy rendes választáson, ahol a jelenlegi szabályok szerint csak offline, tehát oda lábbal lehet szavazni, igen, azok, akik online voltak ilyen aktívak, és Márki-Zay Pétert nagyon megtolták a második fordulóban, elmennek vajon szavazni?
Nem, meggyőződésem, hogy igen.
De hogy?
Hát lábbal.
Lábbal?
Természetes. Hát
de akkor miért nem mentek most lábbal?
Mert volt egy lehetőség, hogy online
adják. De ha nincs lehetőség, akkor miért mennek el lábbal?
De az azért, mert elkötelezettek a kormányváltás ügyével kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy akik tehát ilyen szintű kapcsolódást vállaltak az ellenzéki akcióval, tehát ez kialakít egy kötődést is a magához való az üggyel kapcsolatban, nekem meggyőződésem, hogy el fognak menni. Ugye amikor mi egy tradicionális kampányt viszünk, akkor nagyon sok választópolgárt megkeresünk, és ugye nyilván nem csak mi tesszük ezt, hanem a Fidesz is megteszi, küldünk üzenetet, elhívjuk őket rendezvényekre, SMS-t küldünk, e-mailt küldünk, ez már egy kapcsolódás, tehát ez már létrehoz valamilyen viszonyt a választópolgárokkal, de ilyen szinten, hogy leülnek egy számítógép elé, és ott eltöltek negyed órát, várnak 3-4 órát, mire fölhívják őket, és végigmennek a folyamaton, vagy elmennek egy sátorba, és akár fél órát is sorbálnak, ez egy sokkal erőteljesebb kötődés. Tehát
arra gondolnak, hogy aki beletett akár 3 órát is abban, hogy addig ne keljen föl a gép elől, ott lesz, az ott, bele fog, ott, el fog menni.
22-ben ott lesz, igen, meggyőződésem.
Elnök úr, hogyan érti Gyurcsány Ferenc DK elnöknek azt a levezetését, amit a saját pártjának intézett, de a Facebookon keresztül, tehát nyilvános, ami arról szól, hogy először parlamenti többség, utána miniszterelnök jelölt, ez a sorrend. Ezt nagyon hangsúlyosan mondta.
Igen, ez a sorrend, ahol Márki-Zay Pétert fogjuk javasolni miniszterelnöknek.
Így érti, hogy Gyurcsány Ferenc erről beszélt a
pártjának? Hát most ő ezt hogy gondolt, és miről beszélt, erre ő tud válaszolni.
De ő hogy érti, ugye a kérdés?
Minden hat párt aláírtunk egy megállapodást. Lefektettük a közös kormányzás alapelveit, konszenzusos döntések alapján lebonyolítottuk az előválasztást. Én nem láttam olyan bármilyen nyilatkozatot a DK részéről, hogy nem értene egyet ezzel a konszenzusos döntési folyamattal, vagy megkérdőjelezni a korábbi időszakot, ezért csak és kizárólag úgy értelmezhető, hogy megalakul a parlament, és hát a jelenlegi eljárás szerint felkérésre kerül a miniszterelnök jelölt, hogy legyen miniszterelnök, tegye le a kormányprogramot.
A győztes miniszterelnök
jelölt. Így van, és ugye ez a 6 vagy akár 7 párt, vagy 7 frakció Márki-Zay Pétert fogja javasolni.
Kell ennek valamilyen külön biztosítékot csinálni, mert a képviselők szavazása titkos. Sose fog kiderülni, hogy ki hova nyomott, mit nyomott. Igen, nemet.
Az miniszterelnök választás az nem titkos, úgyhogy az...
Nem titkos?
Nekem úgy rémlik, hogy nem.
Én úgy emlékszem, hogy titkos, tehát ez nem derül ki, kiszavazta meg a
miniszterelnök. Nem, azt hiszem miniszterelnök előtt talán nem, de most ebben is sem vagyok teljes mértékben biztos. Mi végigcsináltuk ezt a másfél évet a megegyezésünk mentén. Végig fogjuk csinálni a következő fél évet. Semmilyen veszélyt nem látok, hogy bárki fölrúgna ezt a megállapodást.
Ha nyernek választást, együtt marad a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd és az LMP a jelenlegi formában, vagy valami közeledést tudnak még elképzelni? A közös lista az már egy elég masszív közeledést jelent, de lehetett hallani akár még az egyesülésről is.
Nincs ez most napi renden. Most mi arra fogunk koncentrálni, hogy megrejön a közös program, és végigvigyünk egy sikeres kampányt jelöltjeink érdekében, és mind a 106 jelölt érdekében, a miniszterelnök jelölt érdekében. Aztán utána, hogy majd mi történik, hogy történik, az biztos, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség erős. Most is együtt voltunk ezen a önkormányzati találkozón, közösen képviseljük azt a programot, amit megalkottunk és amit elfogadtunk. Tehát meggyőződésem, hogy ez a frakció szövetség ez a továbbiakban is működik, majd 2022 után. És hát az LMP-vel, ugye a zöld politikában van egy nagyon szoros együttműködésünk, azt is szeretnénk tovább mélyíteni, de nincs napi renden most ez a párt szervezeti történet. Kormányt akarunk váltani, és egy olyan új Magyarországot építeni, amiben mindenki jól érzi magát, legyen jobboldali, legyen baloldali, legyen ellenzék, most ellenzék, vagy legyen akár fideszes.
Akkor is együtt maradnak, ha végül nem nyernek? Tehát az ellenzékben is megmarad ez a mostani szövetség a jelenlegi állapotnak megfelelően?
Ezt én most nem tudom megmondani, mi fog történni.
Nincs ilyen szabály, hogy milyen időtartamra
mennek együtt? Van egy alapszabály, és ez mindig fontos az ember embernek a belső világába is elrendezni, hogy győzelemre készül. Tehát egy olyan folyamatot viszünk végig, amiben van egy A forgatókönyv.
Ha nem így történik,
akkor majd eljövök megint a stúdióba, és megbeszéljük.
Ön fejében egy forgatókönyv van, nincs B-terv, hogy mit kell csinálni, ha valami nem úgy jut ki.
Ez a kormányváltás forgatókönyv.
Mikor lesz közös lista?
Én azt gondolom, hogy évvégéig ez is megszületik. Ugye szeretnénk lezárni a programot, szeretnénk véglegesíteni a közös listát, azt feltölteni jelöltekkel. Ugye minden pártnak megvan saját belső mechanizmusa alapszabályszerűen, hogy megtegye a személy javaslatait. Szeretnénk, ha ez évvégéig megtörténne, mert már úgy szeretnénk a következő évet megkezdeni, hogy csak és kizárólag a kampányra figyelünk, és a győzelem érdekébe teszünk meg minden.
Milyen elvek szerint célszerű feltölteni egy közös listát?
Hát sokféle szempontrendszer van. Ugye mi azon az állásponton vagyunk, hogy az előválasztás, hogy az elején is említettem, a legnagyobb közönkutatás, tehát az előválasztás végeredménye az ezt mindenképpen befolyásolja. Márki-Zay Péter megfogalmazott még alapelveket, ugye 3 roma képviselőt szeretne látni a listán, ugye a saját frakció alakításának a lehetőségét is szeretné biztosan látni. Tehát sok-sok tényező van, nyilván ezt végig fogjuk beszélni.
De az ugye ez fix, hogy a közös miniszterelnök jelölt van az első helyen.
Igen, ez nagyon
a második valószínű. Helyen, akkor az előválasztáson a második fordulóban második helyezést elért Dobrev Klára?
Nem tartunk még itt. Ahogy mondtam, ez a közös program van, és utána ez a közös program letisztázásra kerül, megszületik, ezt követően fogunk a listát, vagy fogjuk a listát véglegesíteni. Most pontosan, hogy ez ki lesz az első helyen, 20 helyen, ezt most még nem tudom meg.
De hogyha az MSZP ragaszkodik ahhoz, hogy az előválasztási erősorrend az irányadó legyen?
Igen.
Mert ennek ez a sorrendje, igen, hogy Márki-Zay Péter második helyen, meg Dobrev Klára.
Hát meglátjuk majd, mi lesz, de mi javaslatunk az arról, hogy az előválasztási eredményeket mindenképpen figyelembe kell venni.
De hova teszik akkor Karácsony Gergelyt, aki a második fordulóba be se ment, az első fordulóban viszont több szavazatot ért el, mint az első helyen a listán elképzelt Márki-Zay Péter.
Nem tudok más mondani, nem tartunk még itt. Amikor megszületik majd ez a közös lista, akkor természetesen mindenki fog derülni.
A pártelnökök. Mi az elv? Hova kell a pártelnököket, akik a pártjaik első emberei, egy listára tenni, egy közös listára tenni? Nem végtelen a hely a közös listán?
Azért abban van egy egyetértés, hogy az, hogy egy adott párt a számára megállapodott helyre kit jelöl, az azért nyilván elsősorban az adott párt fogja eldönteni. Én az MSZP nevében nem tudok még erről nyilatkozni, mert nálunk a választmány dönt a lista javaslatról. Ez a választmányülés, erre még nem került sor. Évvégéig erre sor fog kerülni, és nyilván ez a választmányülés hozza meg azt a döntést, hogy az MSZP kiket javasol a közös listára. Nyilván ez már annak a megállapodás követően tud megtörténni, hogyha megállapodunk, hogy adott pártnak hány hely jutom ugye a közös listán, erre fogunk majd javaslatot tenni. Tehát ha most megkérdezni, hogy majd az MSZP milyen elvek alapján, ezt nem tudom még megmondani, a választmány fog dönteni.
Pártelnök fejében mennyi a közös lista úgymond értékes, tehát mandátummal bíró helye? Sok mindentől függ, hogy onnan mennyi megy be.
Én nem mondhatok más, hogy 106 választókerület van, és 93 listás hely így jön ki a 199, tehát ebből indulunk ki.
És az előválasztási eredmények azok azt, tehát az egyéni választó kerületi jelölteket kell majd figyelembe venni? Hogy kinek van a legtöbb előválasztást nyert jelöltje, és azt fogja megmutatni?
Többféle lehet ezt is, lehet az adott párt jelöltjére adott szavazatok számát figyelembe venni. Nyilván az, hogy egy adott párt támogatottsága visszaköszönjön a közös listán, ez egy evidencia.
De
az, hogy ez
így
van, az melyik támogatottság?
A közvéleménykutatási vagy az előválasztási?
Hát az előválasztási, az mégiscsak 850 ezer ember, de hogyha csak az első fordulót nézzük, de mégiscsak 633 ezer ember alakította ki a véleményét és adta le a voksát, tehát ennél hitelesebbet én nem tudok mondani. adni.
Akkor a DK-nak kell a legtöbb listás befutó helyet adni.
Nem tartunk még ott, hogy mondom.
Az elvekből ez, csak ez jön ki, nem?
Ez nyilván ennek a folyamatnak az elején tartunk. Most a legnagyobb figyelem a közös programra van, a közös kampányterv kidolgozására, évvégig pedig meg alkotjuk a közös listát.
Nagyon nem megkerülhető a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc hol lesz rajta a listán, a Demokratikus Koalíció elnöke, de Márki-Zay Péter szerint, ha jól emlékszem, ha rajta van és látszik, az -10%. És Márki-Zay Péter a közös miniszterelnök jelölt, Gyurcsány Ferenc pedig a Magyar Szocialista Pártnak, akárhogy szépítjük, egyfajta konkurenciája.
Én most már ezen túllépnék, és túl is lépek, tehát most már közös ügyünk van. Lezajlott az előválasztás, vége van a házi versenynek, égbe kell állni, az égnek megvan a vezetője, Márki-Zay Péter. A lista az igazából egy technikai történet. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy egyik párt sem vár dominánsá. A lista megalkotását követően sem válik dominánsá. Mindenkire szükség lesz, mindenki tulajdonképpen majdhogy nem egyenrangú fél lesz ebben a koalíciós kormányzásban, független attól, hogy kinek mekkora a frakciója, ugyanis az előválasztás végeredménye is azt tükrözi, hogy bármilyen arányban nyer az ellenzék, ott a pártoknak a jelölt száma is, hogy minél több választókerületet tudunk megnyerni, az is arányosan növekedni fog. Tehát nem lesz domináns frakció, együttműködésre vagyunk kitélve, és meggyőződésem, hogy ez Magyarország érdeke.
Tehát a frakció létszáma nem fogja meghatározni azt, hogy ki mennyire domináns.
Nem, mert tudja, mert hogy egyik frakciónak sem lesz 100 képviselője, mert hogy az kell a parlamenti többséghez, tehát itt mindenkire szükség lesz.
Összeszámolták-e már, hogy mennyit költöttek a előválasztási kampányra a Magyar Szocialista Párt, és mennyit Karácsony Gergely?
Nyilván, hogy mennyit Karácsony Gergely, ezt az ő kampánystábjától kell megkérdezni, hiszen mi vittük a jelöltjeinkkel kapcsolatos kampányt, összeszámoltuk, az MSZP körülbelül 130 millió forintot költött el az előválasztásokon. És ebbe benne van az az összeg is, amivel ugye hozzájárultunk az előválasztás lebonyolításához.
Ez saját pénz, pártámogatásból, állami támogatásból, vagy ez kell felvenni, ezt hogy kell elképzelni?
Ez az MSZP által, tehát az MSZP mint párt állami számvevőszék által nagyon ellenőrzött módon, teljesen átlátható módon finanszíroztuk ezt az elmúlt pár hónapot.
Alakítanak-e árnyék kormányt még a választás előtt, amiből lehet látni, hogy melyik területet ki fogja vinni, ha úgy alakul a választás, hogy megnyerik?
Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy előbb nyerjük meg a választást, és akkor utána térjünk rá, hogy kiből mi lesz.
Én de ahogy is fogalmazott, hogy szakértői kormányt akar.
Így van, majd hozzátette, hogy a pártokban is vannak szakértők. Én teljesen egyetértek vele. Ha ő ezt nem mondja, akkor én is ezt mondanám, és én is ezt gondolom. Be kell mutatni az alternatívát, a jelölteknek meg kell nyerni a körzetet, és amikor kormányt alakítunk, majd akkor
de hát az már arra, nem árnyék kormány, hanem az már
akkor,
tehát akkor ezt úgy kell értsem, hogy nem lesz árnyék kormány megnevezése az általános országgyűlési választások előtt.
Nyilván egy választási kampányban fontos, és erre utalt Márki-Zay Péter is, hogy bizonyos szakterületekről, vagy területekkel kapcsolatos kérdéseket szakértők képviselnek. Tehát lesznek közös szakértők, akik, mert az MSZP-n belül is van, aki oktatáspolitikát visz, szociálpolitikát visz, a munkavállalókkal kapcsolatos, mondhatom, és Komjáti Imre, Kórós Lajos, Hiller is, tehát tudok mondani az MSZP-n belül, nyilván az ellenzéknek is a közös kampány során lesznek szakértői, de ők az adott területnek lesznek a közös általunk megjelölt szakértői, akik az arcukkal is képviselnek bizonyos ügyeket, de hogy majd nekik milyen kormányzati szerepük lesz, vagy lesz-e, erre utalt Márki-Zay Péter, hogy majd akkor megnyerjük a választást utána.
De mi értelme van komoly szakértőket egy kampányban dolgoztatni, ha utána nem lesz kormányzati szerepük? Tehát lesz olyan ember, aki ezt elvállalja?
Nagyon sok ember elvállal a közös ügy érdekében sok minden. Én nem látok ebben olyan ellentmondást, hiszen azért a választópolgárok elvárják, hogy olyan hiteles szakértők képviseljenek ügyeket, ami megerősíti azt, hogy ez bizony meg fog valósulni. Tehát nem látok ellentmondást.
Az ellenzéki összefogás részéről egyes szakterületeken megnyilatkozó szakértőket, akkor...
Lesz, de a pártoknak is, tehát a pártok is fognak ezzel kapcsolatban kommunikálni.
Akkor ebből még nem kell arra következtetnem, hogy majd ők a következő kormányban, ha úgy alakul a választás, akkor kormányzati szerepet kapnak?
Nem, majd a választások után ez is el fog dőlni.
Mi lesz, ha nem nyerik meg a választást?
Azt mondta, hogy B-tervük.
De akkor az ellenzékben nyilván ott fognak maradni a parlamentben. Nyilván, mert hogy bejutottak a parlamentbe, egy masszív a választás eredménytől függően egy frakciót.
Ugyanazt mondani, mint egy pár perccel ezelőtt, hogyha túl vagyunk 2022-es országos választásokon, és ne adj Isten, az következik be, hogy nem nyer az demokrata ellenzéki szövetség, akkor eljövök és elmondom, mi fog történni, mit fogunk tenni.
Van egy program alapjuk, amit mindannyian elfogadtak. Ez egy következő kormány programhoz bír valamilyen viszonnyal?
Mindenképpen.
Ez ugye az alapja?
Ugye azért mi most egy választási programot alkotunk meg. Amikor lefektettük a közös alapot, a közös alappontokat, már akkor kijelentettük, hogy nyilván a miniszterelnök jelöltnek még lesz szava is, lesz majd még beleszólásod a végleges program kialakításával. De ettől függetlenül elindult, van egy programalkotó bizottság, elindult egy folyamat, ami társadalmasítja ezt az alapprogramot. Több tízezer vélemény jött e-mailen, konferenciákon, összejöveteken, már nyilván, amit a COVID-helyzet megengedett, vagy akár online platformokon. És hogyha meg lesz ez a közös program, akkor is az a terv, hogy ezt újra megnyitjuk. Tehát ugye itt most az ellenzéki civil szakértői csapat is bekapcsolódik ebbe a folyamatba. Évvégén meg lesz egy választási program, amit újfent majd társadalmi vitára akarunk bocsátani.
Mennyi beleszólása van a mostani állapotban a közös miniszterelnök jelöltnek abba, hogy milyen lesz a program? Azért kérdezem, mert Márki-Zay Péternek nagyon markáns elképzelései vannak. Például a családi adórendszer az úgy jó, ahogy van, nem szabad hozzányúlni. Adó változtatásokról nem szabad beszélni, ki kell bírni. Az is úgy jó, ahogy van.
Hát nem pontosan ezt mondta. Azt mondta, hogy a családi adó kedvezményt meg kell tartani, de ki kell terjeszteni, hogy ne csak a jómódúak férjenek hozzá. Például ez benne van a mi programunkban is. Az arról beszél, hogy a adórendszerbe maximum olyan szinten lehet belenyúlni, hogy az alacsony keresetőek alacsonyabb kulcsa adózzanak. Ez a mi programunkban úgy néz ki, hogy a minimálbéresek nem fizetnének adót, illetve lenne egy adójóváírás a mediánbérig. Ezt lehet adójóváírással, meg lehet egy másik adókulcsa megvalósítani. Tehát nincs olyan nagy ellenmondás differencia ebben a kérdéskörben. Nyilván azokat a családtámogatási rendszereket, amelyek most működnek, azt igazságosabbá kell tenni, megtartani, de kiterjeszteni. Illetve akik meg nem tudják igénybe venni teljes mértékben ezeket a kedvezményeket, ott bizony a családi pótlék, a gyert összegeket muszáj lesz emelni, hát 12-13 éve nem emelték, tehát a családi pótlék most ugyanannyi, mint 10-valány éve ezelőtt. Az megint érdemes megfontolni, hogy legyen ebbe egy tehát hogy tényleg arászorulókhoz jusson el ez a támogatás. Maga ez a családtámogatási rendszer sajnos diszkriminál az egyszülős családok esetében, tehát ők az a társadalmi csoport több százezres, akik tulajdonképpen valamilyen szinten kirekesztődnek ebből a történetből, tehát az ő számukra is hozzáférhetővé kell tenni azokat a családtámogatásokat, amelyek javítják az életüket, és nyilván biztosítja a megélhetésüket. Tehát nincs olyan sok ellenmondás ebben.
Választási program, azt látják-e már, hogy melyik nap jön nyilvánosságra, úgyhogy olvasható legyen?
Nagyon szeretnénk évvégig lezárni ezt a folyamatot. Az meg már nyilván kampánytechnikai kérdés lesz, hogy valószínűleg nem a két ünnep között fogjuk bemutatni a választási programot, amikor bízunk benne, hogy mindenki a családi dolgaival lesz elfoglalva.
Nincs annál szebb, mint amikor a vacsoraasztalnál az emberek megbeszélik.
Kinyitnak egy választási programot, igen, ezt elég nehéz elképzelni, de nem, ez sem kizárt, de nyilván meg lesz ennek a formája, amikor ezt be tudjuk mutatni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.